Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora, akik szokás szerint itt vannak velem, Dankó Bence, Mediátor vezető stratégiája. Hello Bence!
Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
És velünk van Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Szia Viktor, szia Bence, üdv a hallgatóknak!
A vendégünk ma Stanislav András lesz, a Magyar PR Szövetség elnöke, a témánk pedig az, hogy mennyibe kerül a PR. A hírek között beszélünk arról, hogy eljutott a Threads odáig, hogy végre lehet reklámozni rajta. Aztán arról is beszélünk, hogy megszűnnek a politikai hirdetések a Google-on és a YouTube-on, az EU-ban természetesen. De hát mi az EU-ban vagyunk. Az aktualitások között két jótékony aktivitás lesz a témánk, valamint a Humda új közlekedésbiztonsági kampánya, ami a gyalogosokról szól. Szintén beszélünk a Zing és az IPON közös gamer kampányáról, a spot szemlénkben pedig egyetlen spotról lesz szó, ez pedig a Telekom Hello Business csomagját népszerűsítő reklámfilm. Mit tettek értünk a vállalkozók, ugye? Ez a nagy kérdés, ami elhangzik ebben a spotban.
Illetve mit tettünk értünk a rómaiak, ez az eredeti kérdés, és erre a logikára épül ez a Telekom vállalkozói szolgáltatásokat és csomagokat népszerűsítő, meg vállalkozói platformot, Hello Business platformot népszerűsítő spot, amiben szintén felteszik a kérdést, csak hogy mit tettek értünk a vállalkozónk. Egyik főszereplő hitetlenkedik, hogy ugyan már mit, semmit, és utána szépen egy fodrász üzletnek az összes látogatója és az ott dolgozó így szépen elkezdi sorolgatni, hogy kinek mit csinált meg, a csapját, megtanította jogázni.
A műfogsort.
A műfogsor tényleg nagyon vicces példákat hoznak föl így a spotban, hogy így kinek mit tett meg a vállalkozója.
A dobostorta.
A dobostorta, igen, és az egészben ugye én azt szeretem, hogy ha valakinek van egy vállalkozás, egy üzlete, akkor arra legalábbis valamiféle ilyen büszkeséggel tekint. Úgy gondolja, hogy ő tényleg dolgozik, a saját bizniszét viszi, a saját életét, vagyonát, lehetőségeit fejleszti, aktív részes a gazdaságnak, és igazából ezt az érzést, ezt legyezgeti meg, meg ehhez az érzéshez kapcsolódik, így hízeleg a Telekom a vállalkozóknak. Nekem teljesen tetszik ez a megközelítés, hogy a KKV-kat így kicsit így megdicsőíti, és így föl pozícionálja, és nyilván emellé teszi be azt, hogy ő neki mi az ajánlata ezeknek a megdicsőült KKV-k számára.
Igen, itt fölmerült egyébként, hogy ennek a spotnak mi a célja, mert nyilvánvalóan itt egy a végére csapott pack-shot-szerűséggel, tehát azzal, hogy egy csomagot ajánlunk nekik, azzal úgy ez világossá is válik. Itt kérdés, hogy egyébként maga ez, hogy egyértelműen, vagy hát vállaltan a Brian élete című film klasszik, ikonikus jelenetére utalnak vissza, ez egy tök vicces gesztus. Aki nyilván ismeri, akkor az annak, hogy beugrik, szinte egyértelműen, hogy ez arra utal. Aki nem ismeri, annak ez egy újszerű dolog lehet.
Klasszik provokatív.
Jön a hírblokka, amelynek az első szereplője a Zing és az IPON közös gamer kampányt indítottak, ami szerintem így jó indulattal is zavaros. Szóval nekem egy...
Hogy? Itt hetek óta lobbizok, hogy bekerüljön ez az adásba, hiszen igen, már...
Akkor egy... viszont hajrá, akkor viszont tényleg rajtad a világ füle.
Hát akkor
nyugodtan... Mi a jó ebben a kampányban? Az, hogy zavart keltsen? Vagy az, hogy a Zingburgert fogyasztók, nem tudom, megismerjék a gamer világot? Nem értem.
Hát, vagy a gamerek megismerjék a Zingburgert. Tehát itt nagyon erős kérdés, két ilyen a saját területén erős már a kollaborációja esetében, hogy ez igazából hogyan tudod egymást erősítve új célközönséget bővíteni. Azért lobbiztam emellett, hogy kerüljön be, csak hogy picit már majd szerintem ki is csúsztunk talán ebből, hogy nem tudom, meddig tart ez az akció, hetek óta tart, és ami nekem zárójelben nagyon tetszett, hogy ezt teljesen kimaxolták, tehát nem egy ilyen egyszerű egy-két poszt meg ilyesmi, hanem nagyon-nagyon céltudatosan minden héten.
Hát gémereket.
Gémereket, akiknek ugye túlmutatva egyébként más hasonlók márkákon saját hamburgereik vannak, tehát gyakorlatilag nagyon jól pozícionálták az a hobby gamer és a teljesen hardcore fanatikus gamert. Ennek az egésznek a fődíja az egy Bence kedvenc kifejezésével élve a nyeremény piramis jó összerakása az itt fantasztikus, hiszen a burger vásárlások után te egyből tudsz beváltani gyors nyereményekre, de a csúcsa az egy csúcs szuper gamergép. Tehát igazából számomra, ami ebben tetszett, és azt láttuk más ilyen gyors kajáldásoknál is, hogy ez a gamer világ, ez abszolút ott van top of mind célközönségként.
Tehát szerintem... magyarul nem mozduljanak ki a gép mögül, hanem rendeljenek ez gyors kaját.
Ki kell mozdulni azért. És nem egyáltalán nem a házhoz szállítást ösztönözték, hanem azt, hogy oda elmész és megveszed. Ez az egyik dolog, a másik pedig visszalépve tényleg ez arról szólt, hogy Hambikat promótálnak, és erre egy egyszerű promócióra lett ez az egész ilyen tök ügyesen, jól és a gamer közösségeket megszólítóan ráépítve.
Menjünk tovább a Humda új közlekedésbiztonsági kampányára, ami a gyalogosokat célozza meg, és persze azt a nagyon rossz szokást, hogy körülnézés nélkül lelépünk a zebrára, az útra, bárhova. És mi az oka ennek? A telefonozás meg a bedugott fül.
A kampánynak a lényege az, hogy gyakorlatilag forgalmas zebrákhoz kihelyeztek nagy hangszórót és több kamerát is, és akkor, amikor egy olyan gyalogos érkezett a zebrához, aki láthatóan a telefonjába volt bebújva, vagy zenét hallgatott, vagy így el volt varázsolódva, akkor, ahogy így a zebrára közepére ért, így rász engedtek egy nagy dudálás hangot, vagy egy fékcsikorgás hangot, és azt az ilyet tekintetet fotózták le. Nyilván ott ez nagyon látványos volt annak a gyalogosnak, és tanulságos annak a gyalogosnak a számára, hogy igen, oda kell figyelni a közlekedési helyzetekben. Nekem egy picikét az egész kampánynak az az üzenete, hogy most akkor jobb félni, mint megijedni, hogy gyalogosként vészüzemmódban kell a városban mozogni?
Nem, jobb figyelni, mint meghalni. Mennyire egyszerű.
Igen, én egyetetek Viktorral ebbe, tehát szerintem itt maga a megközelítés az tök valid, tök viccesen illeszkedtek be ebbe a helyzetbe. Itt ugye nagyon fontosak a számok, tehát amit ők állítanak, hogy 15 000 személyes sérüléssel járó baleset, és abból 472 halálos évente, tehát ezek így megdöbbentőek, tehát már önmagában örülök, hogy ha elkészült ez a film, akkor beszélünk erről itt egy rádióban, hogy erre oda kell figyelni. Én nem gondolom, hogy itt ez lett volna a célja, hogy itt állandó stresszben legyenek, inkább azt gondolom, hogy vannak azok a pontok, amikor viszont figyelni kell. Tehát azért, és szerintem ez pontosan ezekre a krízispontokra, kereszteződésekre, zebrákra hívja fel figyelni, hiszen szerintem legtöbben egyébként a videó tanulsága szerint pirosban próbáltak meg átmenni, csak éppen nem jött autó, de ezt ők előidézték egy effekttel, és hát nagyon vicces, hogy mennyire megdöbb. Önmagukra ráismerő, önreflektív arcokat látunk ebben.
Az EU-ban megszűnnek a politikai hirdetések a Google-on és a YouTube-on egy új szabályozás szerint. Hát teljesen más világ fog érkezni, gyerekek.
Nem teljesen új szabályozás. Gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy az EU szeretné megváltoztatni a politikai hirdetésekkel kapcsolatos irányelveit. Tehát azt, hogy egy politikai hirdetés esetében a politikai hirdetés mellett miket kell közzétenni, ki támogat, ki a feladója a hirdetésnek, stb. És a Google és ugye a YouTube gazdájaként úgy döntött, hogy ez a szabályozás, ez még nem eléggé körülírt és pontos, nem tud ezzel együttműködni, úgyhogy inkább úgy dönt, hogy az Európai Unióban a Google rendszereiben nem lehet emiatt átmenetileg politikai hirdetéseket feladni.
Ez egy izgalmas hír magában, de mit jelent ez a hazai reklámozók számára?
Ez azt jelenti, hogy a hirdetési helyekért, a pre-roll pozíciókért, a YouTube-on, a különböző Google AdSense felületekért kevesebb hirdető száll versenybe. Magyarul a licitek alacsonyabbak lesznek, és ez azt jelenti, hogy a YouTube-on és a Google-on olcsóbb lesz hirdetni az eddigiekhez képest, hiszen egy nagy hirdető, vagy több nagy hirdető ki fog szállni a versenyből.
De szerintetek hogy hozzák be azt a lóvét, ami kiesik a politikai hirdetések miatt?
Hát alapvetően egy választási évben, amikor nagy hirdetők ránéznek így az éves kalendára, és látják, hogy mondjuk európai parlamenti vagy más választás, akkor eleve szerintem ezekkel a tumultuzós időszakokkal nem terveznek. Tehát szerintem alapvetően ennyi hirdetési display hely, meg pre-roll hely, meg minden ez alapvetően van. Tehát éppen az, hogy ezzel szerintem utat nyitnak annak, hogy további kereskedelmi hirdetések kényelmesen elhelyezkedhessen. Hmm.
Utolsó hírünk jön, a Threads-en januártól lehet reklámozni. Eljött az idő.
Te használod a Threads-et, Viktor?
Nem, képzeljétek el még mindig.
Ezért
nem.
Kérdeztem meg, mert tudtam a választ.
Honnan tudtad? De egyébként nekem ez szimpatikus volt, hogy nem kell képeket, meg videókat feltölteni, hogy ez egy szöveges, így indult, hogy ez egy ilyen szöveges social platform.
Érdekes egyébként a hír, arról szól, hogy a Threads felhasználók száma 275 millióra emelkedett, ez a növekedés emiatt dönthettek úgy, hogy akkor ahelyett, hogy megvárnák az 1 milliárd felhasználót, ehelyett már most januárban megnyitják a platformot a hirdetések előtt. Én ebben érzek egy kicsi ellentmondást, ugyanakkor még azért nem kell nekiállni azonnal Threads hirdetéseket kraftolni, tervezni és ötletelni, ugyanis fokozatosan nyitják meg a platformot, először néhány hirdetőnek, majd újabb hirdetőikönek, tehát nem lesz mindenki számára elérhető a Threads-en, az Instagram szöveges kis tesóján a hirdetés mindenki számára januártól.
Így aztán mi is később fogjuk megtudni, hogy igazából, amire nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan lehet jó hirdetési stratégiát alkalmazni ebben a közegben, ami azért egy az Instagramnál jóval egy ilyen ismerős közelibb, vagy intimebb, és tényleg csak szövegcentrikusabb helyzet volt, tehát hogyan nem fognak ezek a hirdetések majd lemászni erről a platformról, és a usereket nem zavarni erre, nagyon kíváncsi vagyok.
Biztos, hogy megint storytellingelünk.
Jön a vendégünk, Stanislav András, a Magyar PR Szövetség elnöke. Vele folytatjuk a Rebriefet.
Rebrief.
A Rebriefben vendégünk Stanislav András, a Magyar PR Szövetség elnöke, és András visszatérő vendég a Rebriefben, és én arra számítok, hogy még párszor visszatérő vendég is lesz, ugyanis a Magyar PR Szövetségben újra választották elnöknek, ehhez szeretnénk gratulálni.
Köszönöm szépen a meghívást is, meg örömmel jövök, hogyha van mit mondani, tudok mit mondani.
De nem az újraválasztásról szeretnénk beszélni, bár kétségtelenül semmiképpen sem kisebbítenénk az érdemet, hanem van egy izgalmasabb dolog, a Magyar PR Szövetség felmérte a magyarországi PR ügynökségeknek az óra díj szintjeit, és ezeket publikusan egy bárki számára elérhető táblázatba össze is foglalta, megírta hozzá tanulságokat. Ez egy elég érdekes iparági, szakmai lépés, de mielőtt így ennek az előzményeibe belemennénk, most hogy látod, és hogy látja vajon a marketing szakma ennek fényében, igaz-e még az a régi marketinges előítélet, hogy akinek nincs pénze reklámra, az a PR-hez fordul?
Én szeretem a előítéleteket, mert lehet azt mondani rá, hogy nem igaz. Hogy ez egy olyan sztereotípia, van, ami igaz, van, ami nem. Ha azt nézzük, hogy a marketingesek, illetve a marketing tevékenység, akár a márkaépítés, akár az értékesítés támogatás jóval nagyobb büdzsékből dolgozik általában, akkor igen, tehát az összehasonlításban egyértelmű, többszörös, csak akár tízszeres szorzókkal is dolgoznak vállalatok, akár ügynökségi büdzséket tekintve is. Azonban azt gondolom, hogy ha egy márka csak arra foglalkozik, vagy csak azzal foglalkozik, hogy márkát építsen, vagy értékesítés támogatás programokat csináljon, és nem foglalkozik a PR-rel, nem foglalkozik a reputációjával, akkor nagyon gyorsan mindegy lesz, hogy milyen márkát próbál építeni, és milyen terméket próbál eladni. Tehát a kettőnek szerintem együtt kell mennie, és azt gondolom, de látjuk is számokból is, beszélgetésekből is, hogy azért a COVID időszak utáni időszak, illetve az a geopolitikai, technológiai, társadalmi változás kora, amiben élünk, abban megerősödik a PR szerepe. Nyilván a büdzsék tekintetében ez azért olyan növekedést jelent, de a szignifikáns, és a nem közeledünk azért a marketing büdzsékhez.
Klasszikus kérdés, a felmérésre rátérve, kinek állt ez érdekében, honnan jött a gondolat, kinek volt erre igénye, hogy ilyen transzparensen ki legyen téve, hogy milyen óradíjakra kell számítani a magyar PR ügynökségeknél?
Talán te is emlékszel, jó pár évvel ezelőtt a Maxnak volt egy kutatása, ami több ügynökségi órabért mért föl, tehát nem csak a PR ügynökséget, sőt nem elsősorban a PR ügynökségeket, de az már jó pár éve volt, tehát az infláció is mindenféle szempontból már valószínűleg idejét múlta, tehát ez volt mindenképpen egy motiváció. Azért volt az is egy motiváció, és azt hozzá kell tennem, hogy én a közben, hogy a Magyar PR Szövetség elnöke vagyok, egy nemzetközi PR szövetségnek vagyok a vezérigazgatója, és látom, hogy ilyen kutatások más országokban is készülnek, és hát az elnökségbe egyszer behoztam, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha mi is ilyen kutatást megpróbálnánk, ami abszolút egyetértésre találta az elnökségben.
Senki se vonakodott, senki se gondolta azt, hogy ez később adott esetben tender folyamatban új megbízásoknál megnehezítheti az ügynökségek dolgát az ártárgyalásokon, vagy...
Épp ellenkezőleg, mert a harmadik, tehát ez volt a második bullet point, a harmadik, hogy az elnök, hogy a tagjaink, illetve a magyar PR ügynökségek szinte egyöntetően támogatták, hogy egy ilyen kutatás jöjjön, és a negyedik visszautalva a te kérdésedre, hogy ami az végső lökést megadta az írja a pontot, hogy ezt a kutatást megcsináljuk, az az volt, hogy a beszerzőkkel, nem tudom, hogy szövetség, vagy milyen formában dolgoznak együtt, de konkrétan érkezett egy vállalati megkeresés, hogy van-e ilyen kutatás, tudunk-e ilyet mutatni, mert hogy ők szeretnék jobban megérteni a PR szakmát is, hogy amikor tendereket írnak ki, akkor szakmaibbak és a több szakmaiság is tudjon szerepet kapni az értékelésben. És az volt az utolsó lökés, hogy azt mondtuk, hogy na hát, hogyha ez kifejezetten kérés is, vagy érdeklődés a vállalati oldalról, a megrendelői oldalról, akkor ehhez nem kell nekünk több, és akkor belevágtunk a kutatásba.
És most hogy látod, lesz ennek egyébként folytatása? Tehát, hogy ezt időről időre meg fogjátok újra meg újra csinálni a visszajelzések fényében?
Igen, az a terv, hogy ugye mi szakmai szövetségként egy körülbelül ilyen 100 ügynökséget látunk, az van a radarunkon, akik azért már több mint 2-3 emberrel dolgoznak. Na most ebből a 100-ból ezt a kutatást, ezt kb. 25 választ kaptunk, tehát 25 ügynökség töltötte ki. Kb. Ugyanez a szám akkor, amikor a kommunikációs tortához is kérünk adatokat. És szakmai szövetségként mi azt mondtuk, hogy az érdekképviselet, vagy legalábbis a transzparencia biztosítása ezen a területen, ez egy komoly feladatunk, ez egy fontos feladatunk. Úgyhogy most már az elmúlt 1-2 évben elkezdtünk azon dolgozni, hogy az ügynökségek számára mik azok az adatok, amik kutatásként érdekesek lehetnek, nagyon örülünk, hogy ez az ügyfél oldalt is érdekli, és mik azok, amik viszonylag egyszerűen, összehasonlíthatóan adatként szolgáltathatók az ügynökségek részéről. Tehát azt remélem, hogy egy idő után, reméljük talán a jövő évben megint egy nagyot lépünk, hogy ez a kutatás, a kommunikációs torta és az az adatszolgáltatás, ez nagyjából együtt fog történni, és az ügynökségeknél meg fog jelenni egy folyamatos adatszolgáltatás, ami elképesztő sokat tud segíteni abban, hogy lássuk a piacot, és abban tudjunk előrelépni.
Térjünk rá pár kérdés elejéig az árszintekre, amik kiderültek. Egyrészt európai, regionális szinten, majd látod, mennyire versenyképesek a magyar ügynökségek díjai?
A franciáktól a szlovákoknál is van, azt még nem értékeltük ki, a cseheknél is van ilyen kutatás, ami ugye méretben összehasonlítható piac, a cseheknél ott nagyobb, magasabb árakon dolgoznak, pedig ugye kb. 10 milliós piacról van szó ott is. De azt viszont fontosnak tartom, hogy majd összehangoljuk, és ezt nálunk a Szántó Balázs, az egyik elnökségi tagunk, a Noguchi ügynökségnek a vezetője, ő fogja össze ezt a kutatást, és az is egy fontos lépés volt, hogy ahogy az előbb mondtam, a kutatási adatok összehasonlíthatók legyenek majd más külföldi adatokkal is, hogy ne csúszunk bele abba, hogy esetleg mutattunk egy sokkal nagyobb számot, de az ugye almát körtével, akkor az nem mond semmit. Úgyhogy én azt látom, hogy van hova még fejlődni a magyar piacnak, de azért az meg fontos, hogy ugye ezt a kutatási kérdőívet, illetve magát az elvet, hogy mi egy kutatást csinálhatunk, ezt a GVH-ben beszéltük, és a kérdőívet is ismerték, és azt jóvá hagyták. Tehát, hogy nekünk itt tényleg a kutatás és a számoknak az értékelése lesz az izgalmas, nem pedig az, hogy majd ebből mindenki levonja a saját következtetést, amit akar, és nyilván a benchmark kutatásoknál a külföldiekkel való összehasonlításban is ugyanez lesz.
Még egy érdekes dolgot látunk ebben az adatközlésben, hogy ugye szétválasztottátok munkatárs kategóriánként, szenioritási szintek szerint szétválasztottátok a legalacsonyabb és a legmagasabb óradíjakat, és ahogy néztem, általában ilyen kb. 3-szoros a különbség a legalacsonyabb óradíjak és a legmagasabbak között. Volt egy kategória, ahol ennél magasabb különbséget láttam. Nem túl sok-e ez az árszint különbség a legdrágább és a legolcsóbb cégek között, illetve ez előrevetíthet-e valamit a szolgáltatási színvonalra vonatkozóan?
Ugye szerintem az nem meglepő, vagy nem is probléma, hogy óriás árkülönbség van mondjuk egy junior, vagy egy account assistant között, és egy partner között, aki dolgozik.
Ez, amennyire... Igen, de nem is erre gondolok, hanem arra, hogy amikor közitek
hogy a junior accountnál van, akinél 11 ezer forint, van, aki meg 21 ezer forint.
Igen, tehát hogy igen. Vannak cégek, ahol a junior accountnak az óradíja X, és vannak cégek, ahol X per 3, vagy éppen 3X.
Igen,
és
egyébként...
ez az árszint különbség a piacon belül nem túl magas-e, hogy háromszoros különbségek tudnak lenni cégek és cégek között, illetve ez vajon utalhat-e arra, hogy milyen szolgáltatási színvonalra kell számítani az adott cégtől?
Hát több mindenre utalhat, és szerintem az is egy fontos eleme volt a kutatásnak, hogy az ügynökség méreteket is külön választottuk. Tehát a kis ügynökségeknél, ugye is az árképzés elképzelhető, hogy más, mint a nagy ügynökségeknél, ugye a overhead-del számolsz, hogyha egyéb kiadásokat beleveszel, mondjuk egy nagy ügynökségnél akár sokkal nagyobb iroda, egy kis ügynökségnél elképzelhető, hogy nincs is fizikai iroda, tehát hogy ezek azért mind megjelennek. Szerintem, és azt én már ilyen nőként mondom évek óta, hogy az ügynökségi árversenynek az a legnagyobb problémája, amikor pusztán ár alapján dől el, hogy minél inkább lejjebb megy egy ügynökség az árakkal, annál kevesebb ideje, vagy annál kevesebb esélye van, hogy képezze a munkatársakat. És szerintem ez nem rövid idő alatt, vagy nem rövid távon fogja kihozni majd, vagy mutatni a hatását, hanem épp hosszú távon, amit te is kérdeztél, hogy azért ott elképzelhető majd színvonalbeli különbség, hogy egy junior ügynökség hány órát, hány napot tud képződni egy nagy ügynökségnél, vagy egy kis ügynökségnél, ahol egyszerűen mondjuk az árverseny miatt levitt árakban nem fér bele az, hogy ő megfelelő módon képezve legyen. Egy kicsit más oldalról a kérdésedre viszont a válasz, hogy ugye most pont amit néztél az előbb, vagy mondtunk az előbb, az Account Assistant-nél 12 ezer és 21 ezer közötti óra, tehát ez egy dupla, kétszeres óradi különbség. Ugye 25 ügynökség adott választ, ami azt jelenti, hogy azért az, amíg a 100-hoz képest is csak a 25%-a. Tehát azt reméljük, hogy évről évre egyre több adatunk lesz, és akkor ugye az alsó meg a felső érték, az gyakorlatilag egyre kevésbé lesz érdekes vagy izgalmas, hanem az átlag meg a medián érték lesz az, mert azt fogja tudni belőni, hogy egyébként a piacon mi az az ár, amilyen szinten általában az ügynökségek dolgoznak. Nyilván, hogyha valamelyik beszerző vagy ügyfél azzal fog egy ügynökséghez visszatérni, hogy hát akkor miért adtattak 21 ezeres árat, amikor valaki 12 ezerért is dolgozik a kutatás alapján, akkor arra az ügynökség azt fogja mondani, hogy tessék azzal dolgozni, hogyha ez az elsődleges szempont. Tehát bízunk benne, és tényleg a beszerzői érdeklődés az azt mutatta, hogy nem az ár miatt érdekes ez nekik, hanem hogy megértsék, hogy például hogy strukturálódik a PR ügynökségeknél a különböző munkatársaknak a szenioritása, a szakmai feladata, és ahogy te is rámutattál, itt azért 8-9 kategóriát osztunk meg, ez is meglepő volt számukra, hogy 8-9 féle típusú ember dolgozik egy PR ügynökségnél.
Szerinted lehet ennek a felmérésnek olyan eredménye, hogy pont ez az árszint különbség szűkül, és így alapvetően az árverseny az visszábszorul a piacon, és inkább az ajánlatoknál, tervezéskor, pitcheknél, tendereknél a szakmai tartalom jobban előtérbe kerül.
Én azt remélem, hogy a szakmai tartalom jobban előkerül, ez a kutatástól teljesen függetlenül, ugye szakmai szövetségként ez a szempontunk, és ahogy te is kérdeztél, én is mondtam, hogy ez a kutatás, ez egy első lépése annak, hogy erről elkezdjünk beszélgetni, saját magunk, az ügynökségek is, de aztán a beszerzői réteggel, vagy a beszerzőkkel, hogy megértsük, hogy történnek az árazások és a szakmai munkák, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mit jelent az, hogy egy magasabb ár mellett milyen operatív képzési egyéb költségek vannak, és abban reménykedünk, hogy egyre inkább az ár, még azért sokszor olyan egész elképesztő taktikák vannak beszerzők részéről, hogy azon kívül a minőség is sokkal erősebb, nagyobb szerepet kap abban, hogy kivel akarnak, tudnak együtt dolgozni.
Nagyon köszönjük, hogy ismét vendégünk voltál, András.
Köszönöm szépen én is, meg köszönjük a lehetőséget. Ugye ez egy párbeszéd, úgyhogy remélem, hogy még folytatni fogjuk.
A Rebrief ennyi volt mára. Köszönjük a figyelmet, és egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is a legjobbakat.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.